Drága Úr Jézus, szívből hálát adunk neked azért, hogy ma este itt lehetünk a te közeledbe. Kérlek, hogy adj Évinek és nekem erőt, hogy el tudjuk mondani azt az üzenetet, amit ránk bíztál, és nyisd meg valamennyiünk szívét, hogy meghalljuk a hangodat. Segítségül hívunk, Uram, hogy légy velünk ma este is. Áld meg esténket. Ámen. Szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket, és még mielőtt belevágnánk itt a mai alkalomba, és egy pár mondatot még arról nyilván fogok mondani, a 167. éneket énekeljük el. Hogy a bemutatóba elhangzott, Nemeskéri Pálnak hívnak feleségem Évi, jelenleg Budakeszin lakunk, ami azt jelenti, hogy nem régen, és reméljük, hogy azért sokáig. Budajenőn laktunk előtte egy 10 évig körülbelül, és most tavaly költöztünk tavaly előtt Budakeszire. 4 csemeténk van, ők most mind otthon rosszalkodnak, és 19 éves a legnagyobb, 10 éves lesz nem sokára a legkisebb, és megígérték, hogy jók lesznek, mi meg pedig nekik ezt elhittük. Mert úgy látjuk, hogy elég nagyok már ahhoz, hogy egyedül hagyjuk őket. Sokat imádkoztunk, gondolkoztunk ezen a mai alkalomról, hogy Isten mit szeretne elmondani, hogyan tudnánk a házasság hete körébe is beilleszteni. És barátainkkal is megosztottuk, együtt is gondolkoztunk ezen. Gyülekezet szerint a pasaréti gyülekezethez tartozunk, de ez el fog majd hangzani a mi bizonyságtételünkbe, ami egy picit több lesz, mint bizonyságtétel, bár ahhoz nehéz sokszor hozzátenni, de amit Isten megtanított nekünk a házasságról, és úgy érzem, hogy szeretne fontos volna ma kiemelni azokra a témákra is szeretnénk kitérni. A házasság hete fontosságáról talán az elején érdemes egy pár gondolatot elmondanom. Én amit tudok róla, hogy 13 vagy 14 éve egy angol úriember fogott ebbe bele, ott Londonba, győzködte a politikusokat, győzködte a lelkivezetőket, hogy karolják föl a házasság hete gondolatát, mert tulajdonképpen lassan az ember, bocsánat, hogy így mondom, szemlesütve jár most, mondjam, ha házas lesz, mert mindenféle baja van, ha gyerek születik, akkor az a baj, hogy anyagilag éri veszteség, ha több gyereke van, mint amit a társadalom örömmel néz, akkor az a baj, hogy neked miért van annyi gyereked, Szóval mindig, most már lassan tényleg az ember úgy érzi, hogy ki kell állni a házasság mellett, és személyesen is találkozhattam ezzel az angol emberrel, és nagyon jó találkozásunk volt. Ez a parlamentben volt egyébként egy megnyitója a házasság hetének, és őt meghívták oda, én nyilván nem tudtam, de ez mondjuk önmagában nem baj. És nagyon jó volt, amit mondott. Még a mondandóm közben is ki fogok erre térni, hogy az volt az alapgondolat, ő a férfiakat emelte ki, amikor szóhoz érték jutni, hogy a férfiak a házasságba tudnak kiteljesedni, a házasságba tudnak férfivá válni, és nekem ez egy teljesen új gondolat volt. Sejtettem én ezt, hogy ez így van, de ő ezt főleg a lelkiekre értette, és minden olyan lelki hatás, lelki formálás, csiszolás és erősödés, amit Isten egy férfinek eltervez az életbe, ez a házasságon belül élhető meg. Tehát aki kihagyja a házasságot, az lehet, hogy nagyon sok mindent kihagy. A másik gondolat, ami ugye fontossá teszi a házasság hetét, hogy olyan mértékben szaporodnak a válások. 10 évvel ezelőtt emlékszem egy házas körindításánál, hogy arról beszéltünk, hogy 50%-a a megkötött házasságnak fölbomlik 2000-ben. Ma már ott tartunk, hogy úgy tudom, hogy a majdnem 60% az, ami fölbomlik. És hogy végül hogyan közelítsünk egy házassághoz, miért érték a házasság, miért kell azt megőrizni, miért kell gondozni és ápolni. Hogyha kérdezik tőlünk ével, talán azt szoktuk mondani, nyilván az első helyen, hogy Isten akarata a házasság, és minden ajándékot ott szeretne az embernek átadni. De talán az, hogyha egy házasság megmenekül, akkor egy család is megmenekül. Sokszor ugye tűzoltás folyik, széteső családokba gyerekeket ide rakjuk, oda rakjuk, több családot is érint egy válás, nem csak azt a két embert, aki elválik. Az én szüleim is sajnos elváltak, amikor én 13 éves voltam, tehát végig éltem ezt a tragédiát, hogy még 27 évesen is, nagyon 28 évesen is olyan súlyos lelki sérülésekre ébredtem, hogy pedig ugye azért ez már akkor eltelt, vagy 11 néhány év. Tehát, hogy nagyon sokan megmenekülnek, ha egy házasság megmenekül, és ha a házasság fontosságát hangsúlyozzuk, akkor erre egyre nagyobb esély van. A mi életünkre térve, úgy kezdeném talán, hogy a mi házasságunk egy abszolút szerelemből kötött házasság, és ez nem azt jelenti, hogy most már nem szeretjük egymást, sőt azt gondolom, hogy egyre mélyebben. Én fiatal voltam, amikor Évit először találkoztunk, 16 éves, ő meg 13 és fél, akkor ugye úgy hívták, hogy az emberek most is így meg, hogy járnak, bár nem tudom, most hogy mondják, akkor jártunk egymással, akkor voltak szünetek, iskolába jártunk, de én nagyon szerelmes lettem bele már akkor, és aztán később újra találkoztunk, és 27 éves voltam, 28, amikor Évit elvettem, és akkor ő 25 éves volt. Kitűztük a célt is a házasságunkba, sajnos itt el is rontottuk az elején, mert az volt a célunk, hogy mi szeretnénk meggazdagodni, és ezt nem lelkiekbe gondoltuk, hanem anyagiakba. És mint hallottam egyébként a bűn kifejezésére, bár van, aki ezt nem szereti, ha így használják, de szerintem a mi esetünkben ez célra vezető, hogy céltévesztés. Tehát eleve az volt a mi legnagyobb bajunk, hogy a célkitűzéssel eleve céltévesztettünk. De mi ezt komolyan gondoltuk, nem ismertük Istent, nem beszélt nekünk Istenről senki. Az én családom katolikus, volt félig református, édesanyám volt református, Évi pedig 24 vagy 5 éves volt, amikor konfirmált, mert ő pedig egy teljesen egy ateista családba nőtt fel. Hát, hogy melyikünk családja volt ateista, ezen lehetne versenyezni, hát az ő szülei kerülték a templomot, nem is akartak menni, az enyémek meg úgy tették, mintha. Szóval én azt gondolom, hogy így ezen kár vitatkozni, hogy melyikünk családja volt ateistább. És nagyon boldogok voltunk, nagyon szerettük egymást, és szerettünk volna, hogyha anyagilag is jólétbe élünk, mi majd kijelentettük, hogy mi ez a célunk, és ezért kezdtünk el mindent megtenni. És sajnos, hogyha, amit nem tudtunk, az Isten helyére más kerül, mondjuk a pénz, a mai világban ezt nagyon könnyen becseréljük, akkor onnantól kezdve egy emberi kapcsolat, egy házastársi kapcsolat csak lefelé mehet. Nálunk is így volt, és rivalizálni kezdtünk egymással, egyre nagyobb vállalkozásokba fogtunk. Ennek nincs egyébként jelentősége, most nem ez a fontos benne, de az húzott le, minél nagyobb vállalkozásba fogott az ember a maga körébe, annál mélyebbre kerültünk, mert sajnos nem volt meg az alap. Istennek semmi baja nincs egyébként a jó móddal, vagy akár a gazdagsággal is, de ahhoz vezet egy út, és valakinek megadja, valakinek nem. Én azt gondolom, hogy azon az úton nem lehet elérni, amin mi elindultunk. És olyan mélyre kerültünk, hogy a végén már nem értettük egymás szavát se, tehát mindenki csak azt lobogtatta, hogy ő milyen eredményt ért el aznap a munkába, és a gyerekekről akkor két gyerekünk volt, egyébként ez 13 évvel ezelőtt volt, most nyáron lesz 13 éve, tehát nem volt közel ez az esemény, de nem is volt régen, tehát azért ez még azt gondolom, hogy mindenféleképpen frissen él, és én még azt is gondolom, hogy ha Isten megadja, ha 20 év múlva mondom el, akkor is frissen fog élni bennem. És hát nem is tudom, hogy esetleg Évit ehhez szeretnél valamit hozzáfűzni.
Hát talán annyit, hogy ez a kapcsolat valóban egy gyerekkori szerelem volt, és azért Pali kihagyta azt a 10 évet, amire nagy nehezen elvett engem feleségül. Ugyanis ugye ezeket az éveket azért végigkísértek a barátok, a fiatalok, a társaság, a szórakozás, azok a dilemmák, ami a mai fiatalokat is ugye kérdőre vonják, hogy egy embertel, akit én először megismerek és szerelmes leszek bele, avval házasságot kötök. A mai világban ugye arról van szó, hogy ki kell próbálni azt, egyáltalán az együttélés, az a forma is, hogy megpróbálom, hogy milyen a másikkal, és ha jó vele, akkor majd összeházasodok. Tehát ezek a gondolatok és érvek ellenérvek ugyanúgy huszán loptak, libegtek a mi gondolatainkba, az életünkbe, és arra mentünk, amerre éppen a társadalom, vagy az embereknek az elvárása, vagy a saját elképzelésünk, a fiatalok ugye nagyon ragaszkodnak a saját korosztályukhoz, és mindennél többet ér az ő szakmai véleményünk. Tehát, hogy ezek mind befolyásoltak minket, csak éppen Isten gondolatai nem. Tehát, hogy így utólag annyira látja az ember, hogy egy teljes zűrzavar és egy bizonytalanság vett minket is körbe. Az érzelmek azok tényleg ott voltak, és nagyon szerettük volna, hogyha én nagyon szerettem volna, hogyha szerethetjük egymást, és hogyha nagyon közel lehetünk egymáshoz. De valahogy úgy éreztem, hogy sose kaphatom meg igazán a Palit, majd ha elvesz feleségül, akkor onnantól fogva új időszámítás jön. És hát ezzel a nagy örömmel vetettem én bele magam a házasságba, hogy végre megtörtént, és hogy összeházasodtunk, és biztos milyen jó lesz, és boldogok leszünk. Ezek mind olyan naív, de jelenlévő gondolatok, azt hiszem mindannyiunk életében talán így kezdődhetett. De ezt azért akarom, mert nem is cinikusan vagy ironikusan, már a magam nevében magamról ezt mondhatom, hogy így visszagondolva annyira erőtlen és annyira tudatlan állapotban voltam, és úgy érzem, hogy vannak is a mai fiatalok is, és nem is tudtam semmiből sem táplálkozni, csak mondjuk a Nőklapja magazinból, a Nőklapja évkönyve volt akkoriban, tehát abból mondjuk megtudhattam, hogy ki egy nő, ki egy anya, vagy mit csinál egy nő, tehát ugye pont a kommunista berendezkedésű társadalom meg ezeket pont elsikálta az anyaszerepet, a női szerepet, a család fontosságát. Tehát, hogy ezek mind érintettek minket ezekbe az évtizedekbe, és hát ugye mindezt látva így utólag tudom magamról, hogy milyen védtelen voltam, és milyen tudatlan. És hogy meglepődök így visszamenőleg magam, hogy akkor még olyan magabiztos voltam, és én annyira tudtam, hogy mit kell csinálni, és hogy merre kell menni, és nekem nem kell senki megmondja, hogy mit kell csinálni, sőt, kifejezetten irritált az, hogy hát, hogy miért van szükség arra másnak, hogy Istenhez forduljon, vagy bárkitől tanácsot kérem, ami nem tudja, hogy mit kell csinálnia. Csak egy picit azért gondoltam, hogy ezt elmondom, hogy ebből a helyzetből azért az nagy fejlesés, amikor az embernek érzi, hogy az ember érzi, hogy minden szétfoszlik körülötte és tönkre megy, miközben úgy gondolta magáról, hogy nagyon erős és nagyon ügyes és nagyon okos. És hát így érkeztünk ebbe a házasságba, és ez volt az alapja. Ez egy nagyon-nagyon nagy magasfokú magabiztosság és önhítség vagy önbizalom, és annyira lehet látni tovább, hogy nem volt mire.
Végül is én pedig úgy éltem meg, hogy mindenféleképpen kiutat kerestem, tehát ebből a reménytelen helyzetből, amiben belekerültünk, szerettem volna kitörni, ahogy Babics mondja, de csak nyilam röppenhetett rajta át a vágy, mert ebből a bűvös körből Isten nélkül nincs mód kitörni, ezt akkor még nem tudtam, és én különböző megoldásokat kerestem. Így egyszer azt gondoltam, hogy a karrier lesz az, ami engem meg fog tartani, egyszer azt gondoltam, amikor abban megbuktam ebből a próbálkozással, hogy akkor a pénz, a hatalom, akkor sajnos ugye a szexben is így csalódtam, mindenféle világi olyan dologba, amit nyújtotta a világ, az ember ki akarja próbálni, keresi azt a lelki kapaszkodót, amin úgy gondolja, hogy meg tud állni, de hiányzik a teremtővel való kapcsolat, nem érti az ok-okozat összefüggéseket, mindig bölcsebb akartam lenni mindenkinél, de eljött az a pillanat, amikor a házasságunk összeroppant. Akkor már úgy volt, hogy reggel jött egy pótmama, és délután jött még egy, mert este 9-re értünk haza, éjjel vagy 10-re, és akkor is csak arról beszélgettünk, hogy ki milyen üzleti sikert ért el, mert közben ő is üzletasszonyjá vált, és szégyellem, de amikor a most már ugye nagylányunk, akkor még 2,5 éves volt, akkor én küldtem el Évit otthonról dolgozni, hogy most már el kell menni, egy kézbe kell venni neked is ezt a céget. És akkor mondhatni, hogy pekjemre, vagy nem tudom, hogy Évi pedig az üzleti életben olyan jártasságot szerzett, hogy akkor meg féltékeny voltam rász, a csöbörből vödörbe estem, és akkor már versenyezni kellett az asszonya, hogy melyikünk ugye a nagyobb legény, hát ezt senkinek nem kívánom. És hát sajnos ebben a küzdelemben, ebben az őrlődésben tönkrement a házasságunk annyira, hogy tényleg Évi egy napon elköltözött otthonról, de elköltözhettem volna én is. Tehát ez most nem azt jelenti, hogy ő elhagyta a családot, én lelkileg én is elhagytam. És akkor nagyon mélyre kerültünk, közben még a természet gyógyászat is bejött, amiről Évi szintén, azt én átadom neked itt a szót, hogy...
Amikor ebbe a fázisba kerültünk, hát eltávolodott és meg nem értett viszonyban, akkor próbáltam keresni a megoldást, hogy lehet visszanyerni az erőmet, vagy a magabiztosságomat, és természetgyógyászhoz mentem el, aki valójában nem az a klasszikus természetgyógyász volt, aki gyógynövényekkel, vagy bizonyos megfigyelések során kialakított rutinnal rendelkező valaki, hanem ő valóban okult, ugye, olyan dolgokat ismert, vagy tárt föld előttem, ami számomra akkor egy kicsit olyan kis érdekesnek tűnt, vagy nevetségesnek is, de ide érdekes, hogy így van, hogy például egy fodrászüzleten belül volt ez a természetgyógyászláb masszírozással foglalkozott, talp masszírozással, és egy bizonyos idő után azt vehettem észre, amit nem vettem észre, hogy nem a talpamat masszírozza, hanem a lelkemet, és bizony olyan tanácsokat ad, tehát ezekre az alkalmakon már olyan lelki beszélgetésekben fordult ez a találkozás, ami már kifejezetten olyan gondolatokat vetett föl, vagy kérdezett, és bizonyos dolgokra megválaszolt, amit nem is tudhatott volna, amíg egyben izgatott is, hogy hogy lehet ez, és egyben pedig rengeteg feszültséget és bombát dobott be a házasságunkba és a kapcsolatunkba. És hát ugye így utólag ez is olyan nyilvánvaló az emberi mi voltunknak a gyengeségét most már látom, hogy ugye amikor az ember ilyen helyekre kerül el az életébe és tudakozódik, akár kártyavetésből, vagy tenyérjóslásból, vagy bármilyen módon valamilyen segítséget keresek, akkor nem is tudjuk, mivel én se tudtam, hogy a világ rendje szerint, tehát a felépítését, hogy van az Isten, van a jó ereje, és van a gonosz. És hogy mivel én egyiket sem hittem és gondoltam, ezért az egész egy zagyva tölteléknek mutatkozott, hogyha bárki erről beszél, de ebben az élethelyzetben én csak most ebben a pillanatban, amikor befordultam ezen az ajtón, akkor a gonosz utcájába érkeztem, csak én ezt nem tudtam. És ezek az alkalmak és kezelések igen gyorsan fölpörgették az eseményeket, és én is otthon olyan kérdésekkel fordultam Palihoz, és olyan dolgokat kezdtem felvetni, ami még gyorsabban mélyítette a elválásunkat. Sőt, kifejezetten abban az időben sokszor volt olyan rossz álmom, félelmeim és egyéb gondolataim, ami úgy kezdtem megérezni, hogy én valamitől félek. Tehát én, az erős ember, mitől félhetek, de akkor nem tudtam, hogy valójában a gonosz közvetlen közelébe került a házasságunk, tehát passzív helyzetben vagyunk, hanem én kinyitottam valaminek az ajtót, és már pedig ez a gonosznak az ereje. Azért gondoltam, nem minden bizonságtételünkben szoktunk erre kitérni, hogy valahogy most úgy gondoltuk, hogy az okkultizmusról is egy pár mondatot majd a bizonságtételünk végén még elmondunk. De magát a helyzetet akartam a mi életünkre nézve bemutatni, hogy milyen könnyen kerülhet az ember egy ilyen bizonytalan élethelyzetébe, abba az utcába, hogy nem is tudja, hogy hol kopogtat, és hogy milyen nagy veszélyek leselkednek rá. Úgyhogy végső soron voltak olyan kérdéseim, amit kifejezetten egy ilyen szeánszon megválaszoltak nekem a szellemek, és akkor nagyon megijedtem, hogy akkor már belsőleg éreztem, féltem is attól az embertől is, akin keresztül ez történt, és az egész helyzettől, de nem tudtam vele mit kezdeni, és kifejezetten az egyik reggel arra ébredtem, hogy igen, én ma most fölkelek, összepakolok, és el fogok költözni, és ott hagyom a két gyerekemet is. Tehát, hogy volt ebben a történetben egy ilyen erős lelki szorítás is a gonosz oldaláról. És ebben a helyzetben különköltözés után, tehát ugye sok meg nem értettségbe az üzleti életnek a hétköznapjaiba, a sóhoromékkal is sok összeütkezésünk volt, ahol Pali többször nem adott nekem igazat, vagy nem védett meg. Mindig úgy éreztem, hogy egy eltávolodott helyzetben vagyunk, ő a testvérével, a családjával, mint egy összezár, és én kívül maradok, és nem lehetek én az ő párja. Mindig ez volt ez az ütközőpont, amikor ilyen helyzetekben voltunk, hogy valami vitás kérdés volt, és nyilván, hogy az üzleti élet, mert közös üzletünk volt a sóhoromékkal, hoztak ilyen konfliktusokat, ami teljesen természetes, de amikor mint házaspár és mint családon belül érlelődnek ezek a gócpontok tovább, ezek mindig súlyos további problémákat is hozhatnak, és hoztak is nálunk. És sokszor kaptam én ezt a lelki pofont, és épp ezért szerettem volna bebizonyítani, hogy én ki vagyok, és igenis szükség van rám, mert én anyagilag olyan sokat jelentek, hogy engem nem lehet kívül hagyni a körön, és hogy én is fújom a pasztát szelet. Tehát, hogy ezek motiváltak engem erősen arra, Pali mondott, hogy reggeltől estig nem volt, és valóban több üzletet csináltunk, táskagyártással foglalkoztunk, divatáru üzletünk volt, gyártottunk ruházatot, és már minden, ami létezett, és a gyereknevelés, az anyaság, hogy ők miért vannak ezek, én nem tudtam válaszolni, az úgy van, mert úgy szokták, hogy mindenkinek van gyereke, de nekem ez az utca volt látható, és mint egy szemellenző só, én ezen mentem. Visszaadom a szót.
Hát most már tényleg látszik, hogy milyen stabil lábakon állt a házasságunk. És hát ebbe a helyzetbe szerettünk volna megmenekülni, de hát hogy meneküljünk meg, ugye a szabaduláshoz szabadítóra van szükség, és mi még a szabadítót nem is ismerjük, és valahogy mégis valaminek kéne történni, az ügyvédhez jártunk osztozkodni külön-külön mi is, hogy kié ez, kié az, és akkor én egy barátok tanácsai már rég túl voltunk, a szülők tanácsain senki nem tudott ezen javítani, és amit furcsálottak, hogy ugye világi szemmel az üzletben szép sikereket értünk el, hogy ez ment fölfelé, a házasság meg lefelé, és akkor egyszer csak ugye ez fölfordulás lett, egy nagy lelki fölfordulás. Emlékszem, hogy a szerdai nap volt, az irodámba ültem, és hát azon gondolkoztam, hogy mi lesz most, és akkor eszembe jutott, hogy hívjam föl telefonon a Torockortéri Református gyülekezetet. A édesanyám révén egy évben egyszer-kétszer kellett, direkt szándékosan mondom így, hogy kellett elmennem, mert szinte ráncigált, hogy fiam legalább egy évben egyszer vagy kétszer gyere oda. És hát onnan voltak emlékeim az ige hirdetésről. Én mindig úgy éreztem minden egyes alkalom, amikor ott jártam abba a templomba. Először is mindig leizzadtam, de nem úgy, hogy egy kicsit így az ember a homlokát gyöngyözik, megtörli, mert gyöngyözik, hanem átizzadt az egész ruhám, mindenem átizzadt. És akkor az ige hirdetésekből ennyire emlékszem, a témára nem, de annyira, hogy hát te meg mit csinálsz, ilyen lelki kéz kivesz így a székből, így megfog, és azt mondja, hogy hát te meg mit csinálsz, hát hogy képzeled ezt, hát milyen úton jársz te, hát mit akarsz te? És akkor, na ez elég volt, akkor szépen visszarak, és utána pedig a szívemre beszél, hát látod, hogy elmondtam meg, ez ide vezet, hát inkább arra kell. Hát nagyon rossz érzés volt, megmondom őszintén, most már utólag tudom, hogy mi történt ott velem, és akkor kijöttem a templomba, ezt mindig igyekeztem elhesegetni, hogy na, most meg gyorsan, akkor essünk túl. De amikor ez a szerdai délelőtt bekövetkezett, vagy elkövetkezett, akkor fölhívtam ezt a gyülekezetet, a tudakozóból kértem el a számot, és Cseri Kálmán vette föl a telefont, őt ismertem egyedül egyébként ugye a szószékről, meg édesanyám révén, aki egyébként két évvel előtte adta hát az életét Istennek, én ezt nem tudtam, mikor ugye minket megszólított Isten, az 96-ban volt, és végigimádkozta a mi repülésünket, és akkor kértem egy időpontot, kaptunk is, vasárnapra kaptunk szerdán, és éppen gondolkoztam is, hogy mondom, reformátuséknál ez biztos jó megy, hogy valakinek mondjuk levágja a lábát a villamos szerdán, és akkor ígérnek neki egy mentőt vasárnapra. Nem mondom, valami lesz. Na, eljött az ilyen vasárnap, elmentünk reggel ige hirdetésre, és utána meg erre a lelki beszélgetésre. És igazából ebben a lelki beszélgetésben vett részt maga Isten is, és itt történt velünk a fordulat. Bocsánat, hogyha így mondom, hogy szinte hollywoodi fordulat volt, mert ami utána következett nyilván a maga lelki tisztulási folyamatával, de onnantól kezdve Istennek egy nagyon nagy csodája volt. Mind a kettőnkből folyt a keserűség, folyt a panasz, és én egy igét kaptam, az 1 Mózes 2.24-et, hogy a férfi, annak okáira a férfi elhagyja atyát és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. És én ezt az igét ott, most már utólag tudom ezt ilyen bölcsen elmondani, én csak azt mondom, hogy ezt megértettem. De hogy ezt hogy értheti meg egy ember, aki Isten se ismeri, de az igét azt megértettem. Tehát a szívembe igaznak mondtam ezt az igét. Úgy éreztem, mintha elmegy valaki egy orvoshoz, és azt pontosan megmondja, addig járt 20 orvosnál, de van egy orvos, aki azt mondja, hogy magának kezéshez is ez a baja, ez is ez a tünet. És akkor azt mondja, igen, tényleg ez így van. És gondolhattam volna, hogy esetleg Kálmán bácsi járkál utánam évek óta zsiedzetel, és azért tudja ezt ilyen komolyan. vagy pedig ami le van írva a Bibliába, az igaz. Hát a kettő között kellett döntenem, és ugye annyira Isten annyira szeretett, és ugye szeret minket, hogy ilyen módon fölvette magát, hogy tényleg, ha ott azt mondom, hogy nem, akkor, tehát, hogy ez biztos, hogy ez egy emberi dolog, akkor elveszek, hogy ha azt mondom, hogy igen, akkor pedig megmenekülök. Én rögtön értettem azt, amit Évi elmondott, hogy én nem hagytam el a szüleimet, és nem szeretetlenséget jelent ez, vagy tényleg gonoszságot, ajtóbecsapás, de van a fizikai köldökzsinór, amikor megszületünk, akkor elvágja a doki, van a lelki köldökzsinór, az pedig, amikor megnősül egy férfi, vagy férjhez megy egy asszony, vagy egy lány, akkor azt pedig a lelki köldökzsinort kell otthon elvágni, az otthoniakkal kapcsolatban, de hangsúlyoz, hogy ez nagy szeretetbe, tehát azt kell tudatosítani a két félnek, új család jött létre, nem a régiek mondják meg, hogy mit kell csinálni, hanem ez az új család, nyilván a tanácsot meg lehet hallgatni édesanyámmal, és azóta is szeretettel vagyok, Évi is a szüleivel, meghallgatjuk, amit tanácsolnak, de a döntés nálunk van, és nem ők vezetik a családot megmondva, hogy mikor mit kell tenni. És sajnos nekem ez egy nagyon nagy hibám és bűnöm volt, hogy az öcsémmel, édesanyámmal velük egyeztettem a mindenféle emberi, lelki, üzleti lépés legfőképpen, és a feleségem valahol a hátsó sorba ballagott ott az életemben. Az ő véleménye, kívánsága, elképzelése nem volt fontos számomra. A második ige szakasz, hogy ragaszkodik feleségéhez, ugye ezt is az előbb mondtam, hogy ez is ott nyilvánvaló, abban a székben megértettem, hogy én nem ragaszkodtam se lelkileg, nem álltam ki mellette, se testileg. Tehát ilyen mélyre süllyedtem, és ezt is megértettem ott, és hogy lesznek ketten egy testé, ez meg úgy vált világossá, hogy amikor ebbe a vállóperbe, osztozkodásba voltunk, akkor mindig úgy éreztem, mintha egy kézit szét akarna tépni engem a mellkasomnál fogva, ilyen érzéseim voltak. Tehát ott rögtön igazat adtam az Istennek, hogy én nem ismertem őt, én nem tudtam, hogy ki Isten, Jézus, vagy Szentlélek Isten, de azt tudtam, hogy ő létezik, és most nekem ebbe a nagy összedűlő, lángoló életembe még egy kötelet bedobott, hogy kapd el, mert ez csak így tudsz megmenekülni, és akkor én ezt már láttam, és akkor erre a kötélre ráharaptunk, és utólag látom azt, hogy ez is Isten csodája volt, hogy ez az erő megvolt bennünk, vagy ez a lelki késztetés, hogy mi ebbehez ragaszkodjunk, ehhez az új fölismeréshez. És akkor kimentünk a Torockó térre, ott egy órát sírtunk, ott a padon, hogy megérintett ugye Isten lelke, nem tudtuk, hogy mi ez, csak tudtuk, hogy ez az igazság. És Évi is ezt átérezte, látta, hogy én megértettem azt, amit ő 20 éve nem tudott velem, vagy 10 éve megértetni, azt 5 perc alatt elrendezte Isten, egyébként tényleg döbbenetes, és kaptunk egy útravalót, még hogy Pali Éva menthetetlenek lesznek, Kálmán bácsi mondta a kapuban, amikor elváltunk, ha nem imádságba ágyazott életet fognak élni. Na, hát ezzel aztán jó megvoltunk, ugye, ezzel a mondattal, és nem viccelődni szeretnék ezen, mert ezt hirdetem is azóta is, hogy csak így megy, meg az életünk is, remélem, hogy többnyire, többé-kevésbé ezt példázza, de akkor ugye nem tudtuk, hogy hát ez nagyon áltatosnak hangzott, hogy imádságba ágyazott élet, hát hogy ebből mi lesz, de azt tudjuk, hogy aznap este délután összeköltöztünk, és a gyerekeinket is hazavittük, és 2 napig még sumákoltunk, aztán elkezdtünk a saját szavainkkal imádkozni, Évi is, meg én is, és ennek nagyobb csodára Isten egyre jobban megmutatta magát, egyre többet, egyre inkább fölismertük, aztán elkezdtük érteni a Bibliát, és az egy csodálatos élmény volt, akkor elmenekültünk tulajdonképpen Budapestről, Horvátországba, hogy legyünk csak egy hétig ketten együtt, mert itt annyi mindent kell egyeztetni, itt úgy látszik, hogy Isten létezik, és ez egy komoly dolog. Bele nem számoltunk idáig, akkor újra kell alapozni mindent. És ott abban a nyaralásban, hát mi nem nyaralás volt, tulajdonképpen egy ilyen kettőnknek egy ilyen lelki hét, mert tényleg egész délelőtt kazettákat hallgattunk, evangelizációs kazettákat, és Évi egyszer fölkiáltott ott a nappaliba, hogy ő érti, hogy mi van leírva a Bibliába. És emlékszem, hogy ez egy olyan nagy dolog volt, hogy egy kicsit kételkedtem, hogy ő ezt érteni, de akkor már délután, vagy másnapra én is értettem, ezért imádkoztunk, hogy megérthessük, és az egy nagyon nagy csoda volt, hogy fölfogtuk, tehát Isten megnyitotta előttünk ezt a, mert ugye hát lehet úgy is olvasni, mint egy könyvet a Bibliát, de ha a Szentlélek az Isten ereje megmutatja, az emberek akkor megnyílik annak az értelme, hogy mi van odaírva, és egy mondat is életet menthet, egyetlen egy szó, és mi ezt elhittük, és így léptünk rá megmenekülés útjára. Nem tudom, Évi, akkor te hogy érted meg ezt?
Ezen a beszélgetésben a legnagyobb csoda nekem az volt, hogy ami Marival történt, az a pillanat, a fordulata, hogy ott lehajtotta a fejét, amikor ez az ige elhangzott. És ugye az a belső tudat, hogy abban a pillanatban tudtam, mert addig nem tudtam megfogalmazni, hogy mi bajom van nekem, hogy miért sírok én vasárnaponként, és mondom Palinak, hogy akkor menjél a sógornőmékhez vasárnapi ebédre. Tehát ugye én ezt akartam ebben kifejezni, hogy nem vagy az enyém, nem együtt vagyunk, és nem egy hajóba ülünk, hanem te ülsz egy hajóba, én meg kapálózok utánad, és egyre kevésbé érzük egymást. És ugye én sem ismertem Istent, de valahogy éreztem, hogy én a másik oldalról jövök. Tehát ebben a beszélgetésben, ahogy Kálmán bácsival beszélgettünk, éreztem, hogy még ugye a természetgyógyászával való beszélgetésekben az vált nyilvánvalóvá, hogy el kell válnom, össze kell szedni magamat, a saját cégemet létre kell hozni, és mindent magam mögött hagyva legyen annyi erőm nekem, magamnak. Ugye ez a tipikus szindróma, hogy majd kirántod magad a saját hajadnál fogva a mocsárból, ami ugye nem megy. Ezt te most meg fogod próbálni, és én ezt próbáltam meg akkor, amikor elköltöztem otthonról, de éreztem belülről, hogy ez nem fog menni, és én ebbe bele fogok halni. De ugye ez az elhatározás volt bennem. Tehát ez mondta a gonosz. Tedd ezt, aminek a vége az lett volna, körülbelül leírok egy-két testémet, 4-6 viszki után az Árpád-hídon 120-szal átrobogni, mondjuk egy halálos baleset, vagy esetleg a másik vége, ami ugye még rosszabb ennél, amikor valaki szépen fölköpi magát, vagy begyalogol a Dunába, amikor már olyan feszültségben van, amikor eldobja magától a saját életét, és önmaga ellen fordul. Tehát, hogy ez a történet nézett volna ki nekem abban az esetben, hogyha az Isten nem ment meg minket. És itt ebbe a beszélgetésbe, ugye Istent nem ismertem, de éreztem, hogy a másik oldalról jövök, tehát, hogy valami nagyon nagy baj van, és itt pedig azt mondja az Isten, hogy mi megmenekülhetünk, a mi házasságunk élhet, tehát ő életet ad, és nem pedig halált oszt. És valahogy ennek az óriási nagy félelmetes valósága fölsejlett, tehát éreztem, hogy itt valami nagyon komoly dolog van, és itt valami döbbenetes nagy titok kezd kiderülni, és az egészet újra kell értelmeznem. És hogy szintén ugyanez a kérdés volt, hogy most nekem Istenre vagy igent, vagy nemet kell mondanom, hisz látom, hogy a férjemmel mi történt, és hogy valami olyat ért meg, amit magam se tudtam neki megfogalmazni. Tehát azt se tudtam neki pontosan elmondani, hogy mi bajom van, de hogy ez a mondat, ez az igevers, ez elmondott mindent. És hogy most vagy kimondom, hogy azért is adjuk ezt a címet, hogy a reménytelenségből a reménységbe. Tehát ebbe a fázisába az én szívemben a remény gyertyafénye gyulladt meg, hogy lehetséges, hogy mi még megmenekülünk. Emberileg nem volt lehetséges, és nyilvánvaló volt, hogy a családunk minden tagja, aki azt tanácsolta, hogy váljunk el, az jó tanácsot adott emberileg, mert már annyi kést dobáltunk egymás hátába, és olyan lelkileg annyira mélyre taszítottuk egymást, hogy a gyerekeinknek is. Tehát van olyan pont egy ember a házasságban, amikor tényleg az a tanács a valóságos, amikor már fizikailag és lelkileg olyan nyomorban taszítják egymást, hogy jobb az elválás. Tehát emberileg akár mondhatom, hogy ez volt a jó tanács, és ezért volt szükség nekünk az elmenekülésre, amikor viszont mi fordítva döntöttünk, ugye lelkileg ebből a reménnyel a szívünk, de nem ismertem én akkor még Jézust, nem tudtam, hogy ő kicsoda, meg miért fontos a történetben egyáltalán, De azt tudtam, hogy szeretnék megmenekülni, szeretnék bízni Istenbe, és ő nekem ezt mondja, és hogy akkor ez lehetséges. És ez a lelki döbbenés történt ott a Torockó téren, amikor így sírtunk, és akkor tényleg az volt az első, hogy hát hogyha ez lehetséges, akkor mindazt meg is kell tenni, ami ezért, amit ebben a helyzetben most kell. Tehát gyakorlati lépések követték ezt, hogy elmentünk a cuccaimért, hazaköltöztünk, és nyilván, hogy a környezetünk pedig értetlen volt, és azt hitte, hogy megbolondultunk, és hogy majd biztos 3 hét múlva szegények megint össze fognak veszni. Tehát, hogy ők azt hitték, hogy ez újra emberi erő, egy emberi próbálkozás, egy emberi újra történéseknek az újra összegyúrása, és ők most megfutnak. De épp ezért próbáltak róla lebeszélni, de ez egy akkora feszültség volt, hogy el kellett menekülnünk. A saját barátaink nem értették, a saját szüleink nem értették, hogy mi történik velünk. És itt ezekben a napokban, amikor ezeket a kazettákat hallgattuk, akkor érthettem meg szépen lassan azokon az estéken, hogy tényleg Jézus ott volt a szobában, és beszélt velünk, és elmondta, hogy ő kicsoda, és én egyre jobban kezdtem megérezni, hogy mennyi minden van, amit még nem mondtam el soha sem magamnak, sem a férjemnek, sem pedig az Istennek. De ezek az első imádságok, ezek borzasztó kettősséggel zajlottak le bennem, mert volt a régi énem, aki ki akarta röhögni önmagát, hogy lehetsz te ilyen, ezt komolyan gondolod? Hogy ezt teszed, és közben ugye ott volt az én bennem, aki akarta ezt a kapcsolatot az Istennel, és akartam ezt a kapcsolatot Jézussal, és én azért imádkoztam, hogy megismerjem Jézust, hogy ki vagy, mert én nem ismerlek, de fontos vagy a történetben. Ezt értettem akkor. És ezek az imádságok vezettek oda, hogy megérthettem, hogy ki Jézus, és megérthettem azt, hogy azokat az eseményeket, amiket végig vittem addig az életembe, az egy emberi döntéssorozatnak az eredménye, és hogy most itt van annak a lehetősége, hogy ha Jézussal egy új házasságot kezdünk, akkor pedig az ő tanácsai szerint, és hogy ebben fel van a Biblia, hát házaspároknak adott tanácsokkal, ez egy megint nagyon izgalmas felfedezés volt, hiszen nem is tudtam, hogy mi van a Bibliában, hogy ezeknek a mentén mi megmenekülhetünk, sőt, ugye az egész életünket leélhetjük, és örömünk lehet. De egy mondatban mindenféleképpen el szeretném azt mondani, hogy konkrétan, hogy Jézus nekem megmutatta magát, és megmutatta azokat a pontokat, ahol én óriásiakat hibáztam, és ezeket bűnként megvallottam neki, azt, hogy nem tudtam szeretni a gyermekeimet, elhagytam, tehát mint anya a nulla négyzeten, ami voltam, nem volt szeretet a szívemben, nem rendített meg az ő állapotuk, hanem annyira önmagamat szerettem, hogy ebben a történetben elhittem, hogy majd ők valahogy fölnőnek, de az a lényeg, hogy én tovább lépjek, és hogy Isten milyen kegyelmes, hogy ahelyett, hogy egy súlyintással, mert én egy porszem vagyok, amit addig nem gondoltam, én addig azt gondoltam, hogy én egy nagy ember vagyok. Én egy porszem vagyok, és az Isten a teremtő, és ő most engem nem eltöröl a földszínéről, pedig megtehetné, hanem kegyelmet ad, és újra kezdhetem, és hazamehetek, és szerethetem a gyerekeimet, és megfürözhetem őket, és tisztába rakhatom, és én azt sem tudtam, milyen az, hogy szeretettel megfürözteni, nem arra gondolni közben, hogy 368 táskát hogy fogok holnap, meg mit csinálok velük, hanem egy új pályára állít az Isten engem is, és én ezt akkor megértettem, hogy mit hagytam volna ki az életemben, hogyha az Isten nem szólít meg, és nem adja meg ezt a lehetőséget. És ezeket megvallottam önként, és még volt ezer más dolog is, tehát nagy lajstrom volt, nem gondoltam volna egy hónappal ezelőtt, ha valaki bemutatja nekem azt a számlát, hogy azt én hoztam össze, hát azokat a dolgokat. Mert sok olyan reggel volt és éjszaka, amikor arra ébredtem, hogy ez is az volt, és ezt is azt tettem. Tehát egy olyan tükröt tartott ebbe az időbe az Isten elém, amit nagyon nehéz volt belenézni, de volt értelme, és most már tudom, hogy az Isten és Jézus nem azért hozta föl mindezeket az én emlékezetembe, hogy bemutassa, bedörgölje az orrom alá, hogy lámlám évikért te ez az ember vagy, hanem ezt nekem kell tudnom, hogy én magamtól mit tudok összehozni, és milyen az a lehetőség, amikor Isten pedig utat mutat egy embernek az életbe. És és hogy én ezt bűnzsoldja a halál, ez megjön a Bibliában, mert én nekem meg kéne halnom, és akkor miért nem halok meg? És akkor értettem meg, hogy ki Jézus, hogy azért nem halok meg én, mert Jézus meghalt helyettem. És ezért van nekem most kegyelem. Úgyhogy ez volt az a tény, ami egy életre lekötelezett az Isten mellett, hogy ilyen kegyelmet adott nekem.
És végülis én is ezt éltem át, amit Évi elmondott, tehát ahogy Isten megláttatta velem, mikor már imádkoztunk és kértük az ő útmutatását, akkor megláthattam visszamenőleg az életembe elkövetett bűnöket, de olyanokat is, amit mondjuk 15 éves koromban követtem, olyan világosan láttam meg, hogy ijesztő volt, tehát tulajdonképpen rádöbbentem, hogy elkárhoztam tulajdonképpen, és ha nincs mentés, nincs szabadító, nincs bűnbocsánat, akkor nekem végem, mert bizony ki kellett mondanom ugyanúgy, hogy ezek bűnök voltak. Mert addig azt mondtam, hogy mit beszélnek itt a bűnről annyit. Hát mindenki ezt azt csinál, de hát azért jó emberek vagyunk, mindenki jó ember. Én meg főleg ugye sztárapa vagyok, meg sztárvállalkozó, meg kutyafüle. Hát aztán akkor megláttam, hogy ez nem így van, hanem tényleg én is egy porszem vagyok, hogy én is elmondta Isten kegyelme az, hogy megláthatom azt, hogy mit követtem el. Tehát akkor nagyon megijedtem, és a bűneimet Isten elé vittem, de éreztem, hogy egy nagyon nagy szeretet fogad, egy megértés, egy elfogadás, és nem egy eltaszítás, és ezeket a bűneimet én is megvallottam, és Krisztus teljes szeretetében és kegyelmében fölismerhettem, tehát ott ismertem őt meg, mint megváltómat, akit én hiszem, hogy Jézus erre a világra eljött az emberekért, a mi lelkeink megmentéséért vállalta a mi bűnaink miatt a kereszthalált, és föltámadt harmadnapon a halálból, és vissza is fog jönni ezt a földet megítélni, és én személyes megváltómként tudom őt megvallani, hogy ő az élő Isten, ő a megváltó, rajta kívül nincsen megváltás, és nincs Isten, és nem azért, mert én mondom, meg Évi, meg mi mondjuk, hanem ez tény, és aki lelkileg közeledik hozzá, annak ezt meg fogja mutatni. És nagyon fontos volt, és azért gondolom ezt az igét itt fölolvasom, nem, nyilván nem csak ezek voltak a mi életünkben kitisztázandó dolgok, de nagyon fontos dolog volt, hogy az okkultizmusban is, meg ezekben a dolgokban mind a ketten tulajdonképpen lelkileg megmártóztunk, és amit Isten akkor megmutatott ezt az 5 Mózes 18.9.14-ben, hogy a varázslás tiltása, ha bemégy arra a földre, amelyet Istened, az Úrad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen köztetek olyan, aki a fiát vagy leányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslást űző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se jövendőmondó, se halottaktól tudakozó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt, az utálatos dolgok miatt űzi ki előled ezeket Istened az Úr. Légy fedhetetlen, Istened az Úr előtt. Mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázsókra hallgattak, de neked nem engedi meg Istened az Úr. Tehát nyilván ez nem csak erre vonatkozik az okkultizmusra, de legfőképpen arra, hanem az összes dologra, ami az ember megmártózik, az életébe, és Isten pedig szeretné ebből kiemelni, elmondja, hogy ezeket ne tűrje meg az életébe, és nekünk azt megmutatta, hogy mely vállalkozásunkat adjuk el, kinek mit mutat meg Isten. Én azt látom, hogy valaki azt mondja, hogy vele békülj ki, avval rendezd el ezt a dolgodat, ilyen is volt nyilván, de mindig van, talán úgy látom minden ember életében, aki Krisztushoz fordul, egy-egy nagyobb kérdéskör, amit szeretettel Isten megmutat, hogy ezt beszéljük meg. És akkor megértettük ével, hogy mely vállalkozásunkat kell eladni, és az előbb, amit elmondtunk, ez se azért, mert szegénységre vagyunk ítélve, és keresztény egyenlő szegénység, ez nem így van, sőt fordítva, hanem azoktól, a dolgoktól szabadított meg minket, ami minket lehúzott a mélybe, az első ilyen dolgokat mondta, hogy ezt kérlek, hogy ezt tedd meg, ezt, és mi megtehettük, mert erőt is kaptunk hozzá, és így ezektől megszabadultunk, ezeket a vállalkozásainkat eladtuk. Egyébként most volt egy múlt héten, Pasaréten egy ige hirdetés, a Csere Mátyás tartotta, és volt benne, most az ige helyet röstelem, mert föl akartam írni, hogy amikor Mózes 5. könyve, ennyit tudok, de amikor valaki megházasodott Izraelbe, akkor nem lehetett elvinni egy évig, se katonának, meg se adót nem fizetett, tehát ilyen kedvezményeket kapott, hogy egy évig, és úgy van az igé, hogy élvezze a házasságot és a házastársát. Na, mi ugyanezt megkaptuk Évivel, csak olyan formában, hogy mi egy fél évig tulajdonképpen nem dolgoztunk semmit, csak úgy mentek a dolgok, bejártunk az irodába, kézenfogva jöttünk, mentünk, így szerelmesen néztünk egymást egész nap. Mindenki mondta az irodába, hogy ezeknek vége, ezek kakuk, és hát tudod, néha aláírtunk valamit, papírokat, és a föld fölött jártunk egy 2 méterrel, de hogy igazából ezt múlt vasárnap döbbentem rá, hogy mi ezt megkaptuk Istentől. Akkor történt az igazi házasságkötés, ugye Isten előtt, akkor vallottuk meg a mi nyavajáinkat, akkor kaptunk bűnbocsánatot, akkor egyenesedhettünk föl, lelkileg megkönnyebbültünk, és hogy ezt is megkaptuk, hogy se háborúba nem kellett menni, se nem kellett, egy fél évig kézenfogva jártunk, ez tényleg egy csoda volt, de talán volt az egy év is. És sértelen nem is tudom, hogy hol folytassam, mert igazából arra szeretnék még rátérni, hogy ugye új életben a családunk is, hogy alakult a családi életünk. Tehát ugye egy építkezés kezdődött el, mind lelkileg, mind fizikailag, ugye akkor épült Budaörön a házunk, és a lelki ház is akkor alapozódott meg ebbe a fordulatba. És nagyon sok csoda történt velünk, például az, hogy még 2 gyereket kaptunk Istentől, és majd erre még egy pár gondolatban végén szeretnék kitérni, hogy mennyire nem tudjuk mi ezt értékelni, és Júcsi lányom születésekor több csodát tapasztaltunk meg, tehát úgy volt, hogy elveszítjük, Évi elvetél, de megmenekült, akkor utána nem sokkal egy totálkáros autóbalesete volt, ekkora hassal bementek az erdőbe, és Júcsi azt is túlélte ott a pocakba, szóval egy ilyen túlélős lány, és hát ezt mind Isten csodájának tekintettük, mert ezek olyan dolgok voltak. Viszont azt is megmondom őszintén, hogy azért bennem voltak kételyek, mert amikor megláttam, mindent eladtunk, akkor mondtam Évinek, hogy ez most nagyon jó, de egy céget megtartottunk. De mondom, ez nagyon jó, mondom, most miből fogunk megélni. Hát már akkora hívők vagyunk, hogy már semmink sincs. Most mondom, a fekete leves. De akkor Isten azt gondolta, hogy nem hagy engem így cserbe, hanem egy csendes héten voltunk. Én Pályi Feri bácsi, és ott találkoztam először 11-12 éve Szép Almán. És ível elmentünk egy csendesétről, a végén kaptam egy igét, a 127. Zsoltárt, én ott azért aggódtam ezen a csendesétel, hogy hát most mindent eladtunk, akkor most itt nagy baj lesz. De nem lett, mert egy Zsoltárt kaptam, én ezt végigolvasom most, ez egy rövid Zsoltár. Emberi a munka, isteni az áldás. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn, Bocsánat. Hiába keltek korán és feküdtök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyamé gyümölcse jutalom. Mint a hősnek kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét, nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltása a kapuban. Tehát ezt a zsoltárt kaptam, és ez egy életzsoltárrá és zsoltárunká vált. Isten mindig különböző fejezeteit bontja ki. Akkor az a vers volt nekem, amit tulajdonképpen akkor megkaptam. Hiába keltek korán és feküdtök későn, fáradtsággal szerzett kenyeret esztek, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. És olyan megélhetést adott nekünk Isten lelkiekben is, fizikailagban is, ahol ezt meg tudjuk tenni, hogy mellette szolgálunk, és az az egy vállalkozásunk, ami megmaradt, az azóta is Isten megtartja ebben a nagy viharokba is, ami volt itt gazdaságilag, mi nem rogytunk meg, ez csak az ő szeretete és kegyelme, és nem törvényszerű, hogy mindig így lesz, de ő egyelőre Isten azt mondta, hogy ez bízom erre az igére magamat. És akkor ugye, hogy hallottam ezt a kifejezést, hogy rá kell állni egy igére, hát mondom, engem egy ige nem fog elbírni, mert azért látszik rajtam, hogy én milyen súlyos vagyok, de az ige elbír minket, sőt, életünk végig is elhordoz. És tényleg ráálltam erre az igére, és elhittem Istennek, hogy nem mentem más munkák után, más dolgok után, hanem ő meg fogja adni álmomba, ami így van, és ez valóban így kapjuk meg. Mi gyerek üdültetéssel, gyerek táboroztatással foglalkozunk, meg rendezvényszervezéssel. Hát egyszer csak fölhívnak, hogy itt van munka, vagy szólnak, hogy ott van munka, itt jelentkezik egy csoport. Nyilván tisztességgel igyekszünk ezt véghez vinni, és nem úgy, amint akkor, amikor Isten nélkül jártunk, tehát a vállalkozásainkat, vagy azt, hogy ezt a munkánkat, ezt kitisztítottuk, kifehérítettük, és be vannak jelentve az emberek. Úgyhogy nagyon fontos volt, hogy abban az időben ugye építkeztünk, a lelki ház és a fizikai ház is épült, befejezhettük a családi házunkat, az se volt biztos, hogy be tudjuk fejezni, de amikor átadtuk Istennek ezt az egészet, hogy mert egyszer csak nem épült, fölépült egy darabig a ház, és akkor az történt, hogy jött a fürdőszobát ki csempézni egy burkoló, és egy hétig gatyázott ott a fürdőszobába, és még 5 négyzetméter csempe se volt főrakva, vagy 3, de ellopták a ládáját, a szerszámai teste, pedig soha semmi nem tűnt el abból az épülő épületből. És akkor rájöttünk ível, hogy itt valami nem stimmel, és akkor imádkoztunk, és ezt az egész házügyet, meg építkezést mondtuk Istennek, hogy hát ez tényleg, Uram, te látod, hogy ez milyen pénzből van, látod, hogy ez nem lett leadózva, nem tisztességes úton szereztük, eldöntött, hogy mi lesz, ha kapunk egy kis lakást, akkor megelégszünk vele még, hajaj. De ez tényleg így történt, és 2 nap múlva fölhívott egy kőműves, hogy ő jönne, és akkor dolgozna, mert valaki szólt neki, és ő befejezte. Tehát amikor átadtuk, mert nem kellett volna így lennie, és azt is mondott, igen, tényleg ezt felejtsétek el, de nem, és ott nagyon sok áldást kaptunk abban a környezetben, aztán eljött az idő, amikor Isten azt mondta, hogy onnan szeretném, hogy elnyertek, de ez 8 vagy 9 évvel később volt. Úgyhogy ez a 127. zsoltár is Isten szeretetét mutatja be, és hogy gyerekeket vállaltunk, és vállalhattunk, az is benne volt ebbe az igébe, és az is kezdtem, hogy az elején a társadalomban, manapság már ez nem egy olyan nagy erény, ha valaki gyereket vállal, itt meg Isten arra buzdít, hogy mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő fiak, boldog ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét, életét, nem szégyenül meg, ha ellenségeivel van szóváltáson kapuban. Mi soha nem szégyenültünk meg azért, mert 4 gyerekünk volt, bár apósomék mondták, hogy a harmadiknál, hogy ők többet nem jönnek, kész, befejezték, mert megtudták, hogy a negyedik, na, akkor erre már magatokra lesztek hagyva, mi már befejeztük, hát itt tiszta gyagyák vagytok. De hogy nem szégyenültünk meg, tehát mindenhol tényleg, hát most nem van, akinek 10 gyereke van, nekünk ez a 4 pont elég, és azt gondolom, hogy nem is kell ebbe versenyezni, mert van, aki egy gyereket kap az Úrtól, van, aki 11-et, és nem ettől függ a hitünk mértéke. Mi ennyit kaptunk, és sosem szégyenültünk meg, és sosem hagyott minket Isten cserbe a gyerekeinkkel. Amit még ebben az igében szeretnék igéből kiemelni, hogy talán egyedüli hely a Bibliában, ahol egymás után szerepel egy-egy mondatban az a szó, hogy hiába ugye építkezni, ha az Úr nem építi a várost, hiába őrzi az őrző, ha az Úr nem őrzi, hiába kelek korán, és sekszem későn, ha az Úr nem áldja meg a munkámat. Tehát ez, hogy háromszor ott világít ez a hiába, hogy mik ezek a hiábák, úgyhogy néha átolvasom, hogy igen, tehát hogy ez a hiába Isten nélkül élni, és Isten nélkül tervezni. És, ja, bocsánat, utána még Évivel rá egy évre, mikor már a mi kis házasságunk talajt fogott, akkor megnéztük, vagy nem is tudom, lehet, hogy nem is telt el egy év, megnéztük a videokazettát, amin a házasságkötésünk volt a Kálvin téri templomba, és hát én ott láttam ott, hogy én szinte eszembe jutott, hogy mi volt a fejembe, amikor ott ugye a lelkész összeadott minket. Mondta ő, amit mondott, majd mindjárt idézem, hogy mi volt az ige. Nekem már buli járt a fejembe, hogy most már jó lesz, már összeházasodtunk, menjünk most már bulizni, legyen most már a lagzi része, ez most már nagyon szép. Na most utána megnéztem 7 évre rá a videón, és akkor meghallottam azt az igét is, amit mondott a Máté evangélium a 19. fejezetének az 5.-6. verse. Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, úgyhogy már nem két test, hanem egy, amit tehát az Isten egybe kötött, azt ember azt el ne válassza. És akkor nagyon megdöbbentünk Évivel, hogy Isten várt ránk 7 évet. Elmondta ugye a házasságkötésünkkor is ezt az igét nekem, hogy hát Pali, akkor ha ezt komolyan veszed, akkor így vett komolyan. Én meg ugye fütyültem komolyan, de az Istennek van egy kis humora is. Mondod, hát akkor majd talán jöttök még erre, és akkor majd egyszer megértitek. Hát nekünk 7 évnek kellett eltelnie, hála Istennek, hogy nem többnek. És így Isten megkegyelmezett nekünk.
Mindenféleképpen még egyet az anyasággal kapcsolatosan, hogy azt a csodát élhettem át, hogy ebből a felpörgetett életből, tehát amikor 3 rádiótelefon csüng az ember fülén, és ország megváltó nagy ügyekbe intézkedik, és ez igazán a fontos hajlam, hogy annyira semminek tűnt a gyereknevelés és az otthon töltött idő, és nem is volt értéke, és ma sincs sok esetben, sok házasságban értékelnek. Volt egy barátom házasság, hogy mondta a feleségének, ugye egy utólag tudom, hogy mekkora szívellővés ez az ő ügyüknek, hogy azt mondta, hogy hát te csak otthon vagy, 10.000 forint, én fogadok én egy nőt, és akkor az vigyázna a gyerekekre. Tehát ugye az semmi, amit az ő felesége otthon elvégez, és amit tesz, és hogy én, mint nő is semminek gondoltam ezt, és az életnek egy egész más területén próbáltam vártázni, és hogy Isten adott erre lehetőséget, és hogy milyen szeretettel várt ezekbe a... Tehát amikor én ezt már értettem, és Isten szerint szerettem volna élni, és örültem, hogy otthon lehetek a gyerekeimmel, de ott álltam a konyhába, konkrétan volt egy pillanat, és ők ott ültek, és éreztem, hogy távolság van közöttünk, és én most palacsintát fogok sütni. De hogy én mit fogok velük csinálni utána? Tehát, hogy nem volt közöttünk kapcsolat, és nem volt bennem az anyai szeret. És hogy ez szépen lassan várta az Isten, hogy változzon bennem, és változott bennem, de ez is nem magamtól, hanem ez egy csoda folyamat volt, és hogy ezek az örömök akkor nyíltak meg, ezek az ajtók, annak az öröme, amit az előbb is mondtam, hogy az ő ellátásuk, az ő hajacskának a megpuszikálása, hogy az örömet okozott már, és előtte nem. És hogy ezt például úgy ívelt át az Isten, hogy nem az volt, hogy na Éva, akkor te most hazamész, érted, ezt kell csinálnod, hanem ő adott így utólag, lehet látni az eseményekben fokozatokat, hogy meg tudjak nyugodni. Tehát például, amikor Budaörre kiköltöztünk, akkor ugye azért én nagyon megijedtem, hogy most teljesen otthon vagyok, azért csak elvállaltam az iskolába egy testnevelői állást, hát ugye én testnevelőként végeztem, de az elmúlt 6 évben vállalkozóként dolgoztam, tehát nekem az olyan volt, hogy Mambó Jeruzsálemből egy faluba a focipályán fújni a sípot, és a gyerekek ott szaladgálnak. De nekem ez is egy nagy lelki változás volt, hogy gyerekek közelébe kerültem, és hogy őket nevelgethettem. De ugye azt mondom, megdöbbentem magamon, hogy, és akkor föleszméltem rá, hogy de hát az Isten nem azt mondta, hogy ezeknek a gyerekeknek van szüksége rám, hanem az én gyerekeimnek. Tehát, hogy milyen nehéz hogy fölismerni, hogy ráfókuszálni arra, ami valóban a legfontosabb, hogy az én gyerekeimet nem kaptak még belőlem semmit, Éva, hol szaladgálsz már megint? És akkor tudtam azt mondani az igazgatónőnek, hogy bocsánat, és ezt ugye augusztusban sikerült ráeszmélnem erre az egészre, és ugye szeptemberben kezdődött az iskola, tehát ezt nem akkor kellett volna közölnem az igazgatónővel, hogy bocsánat, hogy nem fogom ezt a tanévet megkezdeni, mert úgy döntöttem, hogy otthon maradok a gyerekekkel. És rá egy hétre pozitív volt a terhességi tesztcsík, mutatta, hogy kisbabánk lesz. Tehát, hogy az Isten előbb megvárja az én lelki döntésemet, azt a megértést, és utána ad. Tehát, hogy nem belekényszerített abba a helyzetbe, mert akkor egy egészen más megélés lett volna, hogy megijedtem volna ettől, hanem hogy előbb megértettem, és ő utána adott. Nyilván akkor már ott volt, tehát hogy ennek a titka és csodája, hogy az Isten végzi ezeket a dolgokat, és mi emberként mit foghatunk föl belőle. De ez egy nagyon komoly lelki lehetőség, és ahogy átéltem azt, hogy Isten így gyógyítgatott arra. És amikor megszületett Júli, és jó szerintem a születés után az járt a fejembe, hogy nekünk mikor, hogy lesz még egy gyerekünk. És akkor eljött hozzánk a Varga Robi, a másik lelkész a gyülekezetből, és én mondtam neki, hogy én idiótának érzem magam, mert én a negyedik gyereken gondolkodom, és ez nem normális, mert akkor annyira fókuszál az ember az újszülöttre, hogy nem ilyenek jutnak eszébe, hogy a következő gyerek. És akkor megkérdezte Robert, hogy miért Éva nyitott lenne erre, hogy legyen még egy gyereke? Igen! És 6 hetes volt a Júli, és terhes voltam a maximál, tehát 10 hónap 28 nap van között. Tehát ez egy olyan választás. És te megint megkérdezte, hogy tényleg? És igen, tényleg. És akkor már is ott volt a következő gyermek. Az, hogy ennek is biztos van oka, hogy miért akkor is úgy, hogy ők ilyen kis korkülönbséggel jöttek egymás után, és utána már nem lett gyermekünk, pedig még 40 éves voltam, amikor Palival ugye megbeszéltük, hogy bizony ezt még Isten elé kell vinnünk, hogy akkor most nekünk lesz gyerekünk, vagy nem. És hogy ez az ajtó ilyen fizikailag lassan lezárul, ez egy idő intervallum adatott az embernek arra, hogy gyereket vállaljon. És akkor valójában megint terhes lettem, de a harmadik hónapban azt a kis babát elvesztettük. Ez is egy külön ugye, lelki történet, hogy lehet akkor, Uram, hát én tőled kértem, te adtad az ötödiket, és akkor az nem születhet meg. Ugye ez is olyan véges az emberi gondolkodás, hogy mi megint eltervezzük, és nyilván úgy gondoljuk, hogy az a teljes áldás, hogyha az én gyerekem 80 éves koráig él, de hát emberileg lehet, hogy mi így gondoljuk, de mi a teljesebb élet? 5 hét vagy 80 év? Vagy ezek a kérdések is mind itt vannak a szívünkben, meg a fejünkben, és mondom, csak arra tudok egyre jobban ráeszmélni, hogy múlik az idő, hogy milyen kicsi viszonylatrendszerbe gondolkozunk mi, és hogy az Isten gondolatai tényleg egészen fettebb vannak, mint a miénk, és hogy mi annyira kevés adatból dolgozunk, hogy erre szeretném még fölhívni a figyelmet, hogy annyira szűkkel látjuk a világot.
Hát csak egy pár gondolat volt még, amit ehhez összeírtunk. Nem tudom, mennyi az idő, bocsánat, mert nem tettem be ide a zsebembe. 6:22, igen, azért eléggé elment az idő, de hogy a helyes sorrendről, amiről ugye Isten minket megtanított, hogy a házasságban, legyen az ember életében mi a helyes sorrend, ezt házasságon belül tanultuk meg, mert összekevertünk mindent, és tényleg én is szoktam másoknak mondani, meg nekem is mondja Évi, hogy ezt a sorrendet ne tévesszem el, mert az ABC-be ugye ez a három betű egymás után következik, hogy első helyen legyen az Isten, mi ezt tanultuk meg az életünkbe, második helyen a házasság vagyunk, akkor a házasságunk, házastársunk, és harmadik helyen meg a gyerekek, és majd utána a többiek, akik körülöttünk vannak. De ha ez a három hely, vagy felcserélik az első három helybe valamelyik hely, akkor biztos, hogy nagyon komoly gondok lesznek egy házasságban. Hát a legtragikusabb, ha nincs első helyen az Isten, akkor katasztrofális dolgok történhetnek. Vagy hogyha akár megcserélődik, a gyerek jön mondjuk az Isten után, utána a házastársam, az is egy szenvedés. Most éppen olvastam erről egy jó cikket. Úgyhogy mi ezt a, bocsánat, hogy ezt mondom, szinte ezt a dedós dolgot tanítjuk, hogy 1, 2, 3, ezek a helyezések, ha megcserélődnek, ilyen egyszerű egyébként az Isten ország. Én azt figyelem meg, hogy nagyon egyszerűen tanít bennünket, hogy ezt szeretnénk egyrészt továbbadni, és meg magunkba is megerősíteni, hogy mindig van olyan erő, olyan gondolat, olyan, hogy ezek fölcserélődjenek, hogy elnyomódjanak egy irányba, de rögtön igyekezni kell az embernek ezt helyre tennie. Hát már sok dolgot itt elmondtam, nem akarom már az időt húzni, de van viszont egy olyan gondolat, amin mostanában az Isten nagyon fölhívta a figyelmünket. Ez az úgynevezett, vagy úgy mondhatjuk, hogy életszakasz fölismerés. Tehát, hogy nekünk végül is felelősségünk embereknek, hogy fölismerjük azt az életszakaszt, amiben élünk, hogy azt Isten mire adja. Tehát, hogy a világ mindent megtesz azért, hogy ezt összekeverje, és ezt elvegye, hogy az emberek ezt összetéveszék, hogy azt gondolják, hogy megtehet valamit 20 évesen, amit mondjuk csak 50 évesen, vagy 50 évesen tegyen meg valamit, amit csak 25 évesen tudna megtenni, csak a lényeg az, hogy szinkronban ne legyen ugye a teremtéssel. És például a gyerekkor ellopása, tehát ezt látom a gyerekeimen, sokszor, bocsánat, nem akarok én itt iskolákra semmit se mondani, bármelyik iskolába előfordulhat ez, csak a szülőnek résen kell lennie, amikor a gyereket túl terhelik, tehát egyszerűen nem a korának megfelelő terhelés kap, hanem a szülők ugye a világ nyomására és saját elvárások miatt is egyszerűen túl terhelnek egy gyereket, és egyszerűen ellopják a gyerekkorát, tehát tanul a gyerek délután is, reggel is, este is be van osztva, semmi kis szabadság, vagy ennek az ellenkezője, hogyha nagyon szabadon engedünk egy csemetét, a lazaság, a semmittevés, tehát ezek is borzalmasak, és a kettő között látom, hogy már ebbe az életkorba is sok kérdés fölmerül, akkor a tanulás a végtelenségig, tehát ez a házasságot, ugye a házasság szempontjából mondom én ezt, mert ugye mégis a mai este ez a fő téma, és például az, hogy ez a sok tanulás, és én egyáltalán nem a végzettség, a nyelvtudás ellen beszélek, és nagyon jó az, hogyha egy férfi és egy nő is tényleg tanul, és amit tud, azt megtesz. De nagyon nagy csapdának látom, hogy egyszerűen valaki a harmadik diplomáját szerzi, vagy valamivel eltölti ezt az időt, meg még a negyedik nyelvvizsgáját. Hát látom, a baráti körömből is van olyan 30 fölötti hölgy, akinek hát én azt gondolom, hogy jobb lett volna, ha már esetleg férjhez megy, de valamikor belemenekülnek, mert viszont a férfiak meg gyávák, hogy azért, hogy feleségül vegyék őket, vagy felelősséget vállaljanak, és kialakulnak lehetetlen élethelyzetek, és akkor ott kapálózik egy korosztály 40 évesen, hogy most akkor vagy lesz még gyerekem, vagy nem, akkor meg már mindent megtenne érte, akkor jön mindenféle ilyen beavatkozás, meg stb., de nem veszik észre, hogy azt az életszakaszt, amit Isten arra adott, azt mással töltötték el. És én ezt nagyon látom éjjel, hogy ez a világ ezen dolgozik, hogy ez így legyen, hogy ez ne tűnjön föl. Tehát olvastam a Lux Elvirának most egy nagyon jó cikkét, ő egy szexológus, egy idősebb hölgy, már szerintem 70 fölött van. Zseniális, tehát érdemes őt hallgatni vagy olvasni. Igen? Azt nem tudtam. De hogy... Igen. De nagyon jó volt, tehát sok mindent mondott, nem akarom elmondani az egész előadását, de azt mondta, hogy egy 28 éves hölgy, gondolom kuncsaftja lehetett, mondta neki, hogy hát azt mondja, én még fiatal vagyok ehhez a házasságkötéshez, meg ez az egészhez. És mondta neki, hogy fiatal, 28 évesen, 18 lennél, akkor fiatal lenni, akkor jobb még várni egy-két évet. De ugye a fiatalok, vagy az emberek fejében ugye ez van, hogy hát még majd valahogy, akkor majd lesz valami. Egyébként én ezt nem akarok ebben hősködni, én csak Istennel láttam ezt meg, hogy ez így igaz, és én 45 évesen ismertem föl azt, hogy 35 éves koromban szólított meg Isten, visszatekintettem 45 éves koromból erre a 10 évre, és láttam, hogy csak azért tudtam kihasználni arra, amire a Teremtő adta, ő ezt akarta, és én őt követtem, de ilyen tudatosan nekünk se volt a fejünkbe, és miközben ezeket a gondolatokat papírra vetettem, még hogy el ne felejtsem ezeket az életszakaszokkal kapcsolatban, és hogy itt tartottam, hogy 30, vagy 45 évesen láttam meg visszamenőleg, hogy ez milyen nagy igazság. Közben úgy az emeleten van a kis irodám, és közben a Júcsi lányom meg mászott föl a fán, ott van egy fa. És ugye, hogy gondolkoztam, de csak hogy fölmászott a fa tetejére, valami jó magasra, vagy 6-7 méter magasra. És ez olyan jó elgond, jó érzés volt, hogy hát kimászna itt föl ezen a fán, hogyha vagy az egész életemnek, életünket, házasságunkat láttam ebbe, hogy tényleg ezt közben papírra vethetem, hogy ez milyen fontos, hogy az ember az életszakaszokat figyelje. Vagy pedig van egyébként olyan is, hogy esetleg 50 év felett gondoljuk, mi férfiak hajlamosabbak vagyunk erre, hogy 50 fölött most én még lassan 50 leszek, de látom, hogy vannak olyanok, hogy akkor gondolják, hogy bevetik magukat a munkába, bele ugranak valamibe, és a 30-asokkal még versenyeznek, vagy azt is látom sokszor, hogy a nyugdíjat, tehát a pihenés idejét nem tudjuk elfogadni, akár nőként, férfiként, és ami nem azt jelenti, hogy nekünk lötyögnünk kéne, vagy Isten nem használhat, de nem fogjuk föl, hogy ez az életszakasz van, és ezt éljük meg teljességgel. Mindig valami mást akarunk megélni, mint amit Isten rendelt. És végülis ebben szeretnénk befejezni ezt a részét, hogy az imádságba ágyazott élettel, hogy ez még egy olyan gondolat volt, ami azóta is, ezt ugye Cseri Kálmántól kaptuk, Isten rajta keresztül küldte, és mi azóta ez ével ragaszkodunk, azért vannak kisebb-nagyobb bukásaink, azért azt nem titkoljuk, meg vannak összezűrdülések a házasságba, de az, hogy imádságba ágyazzuk az életünket, ezt megfogadtuk, és mind az egyéni, mind a közös imádságot igyekszünk tartani. Mi ével többet imádkozunk egyébként közösen, mint egyenként, ami egyébként nem biztos, hogy jó, de azt látjuk, hogy ebbe a közös imádságba sok mindent el tudunk mondani egymásról is, vagy a saját gondolatainkról Istennek. Föltárulkozhat egy ilyen hosszabb imába az, ami esetleg egy beszélgetésben nem jön úgy ki, sokkal őszintébbek merünk lenni egymással, meg Istennel is, és ez a közös imádság egymáshoz is közel hoz minket, és Istenhez is egymás vágyait megismerjük, vagy gondolatait, vagy valamivel kapcsolatos ellenérzéseit, bármit. Tehát ezt is azért szeretném elmondani, mert úgy tapasztaljuk, hogy úgy látjuk több házas körbe járva, vagy csendes héten szolgálva, hogy a házas párok ezt a lehetőséget nem használják ki, tehát hogy a közös imádságot nem veszik komolyan. Van olyan házas pár, aki esetleg kiderült vagy két éve, és hát közösen nem is tudnak nagyon imádkozni, meg hát nem is akarnak. Egyébként nem egy kényszer, én úgy gondolom, egy nagyon nagy lehetőség, itt hívő emberekről van szó. És akkor itt még ezt a kis reklámot szeretném elmondani, hogy minden héten a bibliai házasság, minden évben, bocsánat, a bibliai házasság gondozó szolgálatnak, amiben ével mi szolgálunk, vannak csendes hetei, és most az a csendes hét, ami ahol Pálhegyi Feri bácsival együtt szolgálunk mi is, meg egy kedves barátunk a feleségével. Ez július 11-től lesz július 17-ig, tehát 7. hónapról van szó, és a felső tárkányba, Hotel Tátosba leszünk most, ott kaptunk helyet. Úgyhogy szeretettel hívunk mindenkit, akinek van erre kedve, hangulata, és az Isten mellett szeretne eltölteni egy hetet. Ott hátul van egy pár bibliai család újság letéve, és azt gondoltuk, hogy akkor ezt inkább most ajándékba adnánk, és mert tényleg, hogy ismerjétek meg, akkor kérlek, hogy benneteket, hogy akkor vegyétek el, és ott nézzétek meg, és szeretettel adjuk ezt ajándékba. Nem tudom, Évi, te mit szeretnél még mondani?
Beszéltetünk én, és ez
igen. Nem akarom. Ha van olyan kérdés, vagy kiegészítés, vagy tanács?
Azon gondolkozom, közben bocsánat, közben szólok, hogy mi lenne, ha lemennénk a gyülekezeti helységbe, és akkor egy csíkfeteje mellett beszélgetnénk. Nem tudom, melyik a jobb, én fölvetem.
Jó, hát... Én nagy örömmel akkor azt javasolom, hogy imádsággal fejezzük be, jó? És akkor, aki szeretne imádkozni, akkor kérem, hogy imádkozzon, és akkor a végén én befejezném.
Úr Jézus, olyan jó, hogy hozzád fordulhatunk ezekkel a problémákkal is, ezekkel a dolgokkal is. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te mindent meg tudsz oldani, a te kezedbe vagyunk. Mindnyájan, és segíts nekünk, hogy ott is legyünk, és segíts mindazoknak, akik nem ismernek tégedet, hogy megismerjenek, Uram, mert akkor lesz boldog, és tiszta az életük. Kérünk téged, segíts neki, drága Jézusom, te vagy az, aki összekötsz bennünket, mindnyájunkat, te veled. Hálás szívvel megköszönöm neked, Uram, mindazt, amit tettél velünk is, és bennünk is, legyen áldott érte a te szent neved. Amen.
Jézus Krisztus, szeretném neked megköszönni, hogy beszélhettem rólad és azokról a csodákról, amiket tettél velem és tettél velünk a családunkkal. Kérlek téged, hogy azoknak a szívébe, akik hallgatták ezt, te nyúlj oda, és te mutasd meg azt, amit személyesen, egyen-egyenként nekünk szerettél volna ezekkel az eseményeken kell megmutatni, elmondani, és kérlek téged, hogy tedd meg azt a csodát, hogy mindannyian a magunk problémáiban felismerhessünk téged, és a nehézségeket is, ne csak vakemberként egy nagy sújtásnak tartsuk, hanem valahogy új szemmel nézhetjük magunkat, hogy amit te adsz nehézséget, azt talán azért adott, hogy felkiáltsunk hozzád, hogy egyedül nem megy, Uram. Kérlek, add meg ezt a kegyelmet és ezt a felismerést, mert erre van szüksége. Ámen.
Hálás szívvel áldalak és magasztallak, Uram, azért, hogy bizonyságtétel közben is szabad volt nekem és nekünk gyönyörködni bennem. És köszönöm, hogy rácsodálkozhattunk szeretetedre, hatalmadra, arra, hogy veled egészen újat lehet kezdeni. Légy érte áldott. Ámen.
Uram, is szeretnénk hálát adni azért, hogy ennyi mindent vállaltál értünk, hogy meghaltál értünk, és elhoztad a mi megmaradásunknak a lehetőségét. Bűneinket megvallhatjuk neked, és fölismerhetünk téged, aki szívből keres. Add meg, Uram, hogy ez szívből keresünk téged, és hogy vágyunk arra a közelségre és kapcsolatra, ami veled válik csak lehetővé egy házasságban, és könyörgünk a házasságainkért, és a környezetünkben élő házasságokért. Ezeket szeretnénk most neked megmutatni, eléd tárni a saját házasságainkat is, hogy segíts minket abba, Uram, és támogass, hogy őszintébb, mélyebb, elkötelezettebb házasságban élhessünk. Ez a te lelked által a te személyed mélyebb megismerése révén lehetséges. Köszönjük, hogy elmondhattuk azt, hogy mi volt az út, ami feléd vezetett, és köszönjük, hogy elmondhattuk azt, hogy ebben a percben is te tartasz meg minket. Ez a világ, Uram, azon dolgozik, és ezt láthatjuk, hogy szétszedje a házasságukat, hogy repedések keletkezzenek, vagy ahol van egy kis repedés, az minél nagyobb legyen, és a végén megszűnjön egy házasság. Szeretnénk jelző fények lenni ebbe a világba, amire te rendelted a házasságot, szeretnénk világítani. Mi erre alkalmatlanok vagyunk, Úr Jézus. Kérlek, hogy tégy erre alkalmassá, hogy világítani tudjunk, és világítani merjünk, és a te igédet, és a te igazságodat, ami házasságainkon keresztül is, akár szavak nélkül is tovább tudjuk adni. Ámen.